kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Joggal nevezhető történelminek az a találkozó, amely a világ egy tőlünk igen távoli pontján, egy repülőtér VIP-várójában történt a közelmúltban. Ferenc pápa és minden oroszok pátriárkája, Kirill pátriárka találkoztak. Sokan úgy írták a hírekbe, hogy 1000 éve találkoztak legutóbb, hát 1000 éve nem volt még moszkvai pátriárkátus, de minden esetre az 1054-ben történt kölcsönös kiátkozást követő évezrednek egy nagyon fontos eseménye ez. Jól lehet a közeledés a két keleti és nyugati kereszténység között. 1964-ben már a Szentföldön 6. Pál pápa és az akkori konstantinápolyi pátriárka Athenagórasz között már elkezdődött, sőt visszavonták a kiközösítéseket, de tudjuk azt, hogy az oroszok nem voltak hajlandók, az orosz egyház vezetése a korábbi pápákkal bármilyen kezdeményezés ellenére is találkozni. Most létrejött ez a találkozó, és nem is akárhol, egy kommunista országban és egy kommunista, latin-amerikai kommunista államfő Raúl Castro közvetítésével. Tehát sok pikantériája, sok érdekessége van a dolognak. Hidász Ferenc történész, ferences szerzetes, aki éveket élt Kárpátalján misszionáriusként lesz a segítségünkre, hogy próbáljuk megérteni ezt a nagyon összetett valóságot. Nem mindenki fogadta egyértelmű örömmel ezt, de azt hiszem, hogy a többség és a történelem mindenképp pozitívnak tartja ezt a találkozót.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon örülök, hogy említetted Athenagorasz és 6. Pál találkozóját. Az egyik leghiggadtabb kommentárt, ami a témához kapcsolódott, ukrán hírportálon találtam, és azt mondta, hogy annyifélét mondtak már a világon erről a találkozóról, pro és kontra, politikai, szociális, teológiai, és még ki tudja, hányféle névvel illették azt a 30 pontból álló nyilatkozatot, amit a két egyház fő tett február 12-én. Azt mondja ez az illető, hogy ez szerves folytatás annak a találkozónak, ami 64-ben létrejött, és az nem csak találkozó volt, hanem a kölcsönös kiátkozás dokumentumának a megsemmisítése. Mert tudjuk, hogy 1054-ben Róma és Konstantinápoly kölcsönösen megszakították a diplomáciai kapcsolatokat, de ezt még megfejelték azzal, hogy ki is átkozták egymást. És egy nagyon fájdalmas mozdanata is volt a mi részünkről, nyilván ortodoxok is mondják, hogy ők is sok fájdalomban részesültek, vagy sok szenvedésben. A konstantinápolyi pátriárka a latin templomba bement szépen, és az oltári szentséget szétszórta és megtaposta, mondván, hogy a latinoknak, mivel eretnekek, nem érvényes a szent miséje. Ezt csak azért említem, hogy valóban kölcsönös kiengesztelődésre van szükség, és bár legtöbbször azt halljuk, hogy mi vétettünk vagy vétkeztünk a keleti egyház vagy az ortodoxia ellen, ők is hozzásegítettek ahhoz a helyzethez, ami most fönnáll. Az Athenagorasz és 6. Pál két akkora nagy formátumú egyéniség, akik nagyon jó csillagzat alatt születtek. Mert ezt a lépést más nem tudta volna megtenni. Nem akarom kicsenyíteni a mai két egyházfő, Ferenc pápa és Kirill pátriáka egyéniségét vagy személyiségét, de szóval egy más műfaj.
A helyszín is sokkal jelentőségteljesebb, illetve hát érdekes a mai helyszín is persze.
Hát a helyszínre egy rossz májú megjegyzés, egy orosz hírportál a helyszínt azt a Balszerencse szigetének nevezi, mondván, hogy az ortodox pátriárka eladta magát, és itt hát Róma győzött. Természetesen van, aki azt mondja, hogy ez fordítva van, hogy az orosz fél győzött, és Róma csak veszített. Szóval valóban ennek a találkozónak annyiféle fölfogása és értelmezése van, ahány egyház, vagy ahány politikai megközelítés, teológiai megközelítés, ahogy ezt már mondtam.
És földrajzi, nem mindegy, hogy honnan szemléli az ember a dolgot.
Igen. A dokumentumot alapvetően két ember fogalmazta meg, tehát két embernek a közreműködésnek a gyümölcse a dokumentum. Orosz részről ez Hilárion metropolita, a pátriárka jobbkeze, külügyminisztere. A Vatikán részéről pedig Kurt Koch bíboros jegyezte ezt a dokumentumot. A Szent Atya, ha jól emlékszem, tavaly Szentföldről hazafelé utaztában a repülőgépről üzent Kirill pátriárkának, hogy akkor, amikor és ahol akarod, találkozhatunk. A pápa azt mondta, hogy ezt az egész kérdést rábízta a püspökökre, hogy rendezzétek el a dokumentumot, én megyek, és ami az én részem, azt meg fogom tenni. A dokumentumban jól elkülöníthető a két szerző. A teológiai, a közös örökségre, az ezer éves, az első ezer év közös keresztény hagyományára, tehát a hét egyetemes zsinatra, a szentjeinkre, a szentatyákra, és mindarra a gazdagságra, ami kölcsönösen a két egyháznak a gazdagsága, ez Rómából jön. A teológiai megalapozás, kijelentés szintén Rómából, tehát ilyesmire gondolok, hogy a mai világnak a kihívásai, tehát az egyneműek házassága, egyáltalán a család kérdése, a homoszexualitás, az üldözött keresztényeknek a sorsa, az egymás közötti kiengesztelődés, a görögkatolikus és az ortodox egyház kapcsolata, és más eféle, ez úgy tűnik, hogy ezt Róma fogalmazta meg. Viszont a másik, amit...
Pontosítsuk, mert nem mindenki olvasta a 30 pontot, tehát pontosan leszögezi a dokumentum, hogy a család egy férfi és egy nő kapcsolatából születő közösséget jelent.
Igen, azért mondtam rövidebben, mert ezt olyan gyakran halljuk már, tehát ha azt mondjuk, hogy keresztény értékek, vagy azt mondjuk, hogy keresztény Európa, akkor mindenki tudja, hogy milyen ideológia, vagy milyen konkrét dolog fenyegeti ezt. Ez benne van a napi sajtóban. Tehát ezt fontos megerősíteni, és hogy ezt közös nyilatkozatba erősítették meg, ez azt jelenti, hogy Moszkva számára, a moszkvai ortodox egyház számára épp úgy érték, és elsődleges, vagyis prioritás, mint Róma számára. És ebben hittanításban közösek vagyunk. A másik, hogy a 13. pontot emelném ki, ahol a vallásközi dialógusról beszél. Hiszen maga a találkozó is vallásközi párbeszédnek volt a helyszíne. Két még korábban soha nem egymással ilyen szinten párbeszédet nem folytató egyház vezetői találkoztak. Éppen ezért volt nagyon aktuális, hogy a vallásközi párbeszédről is azonos véleményt valljanak, és ez meg is történt, és a következőképpen fogalmazta meg, hogy a mai körülmények között a vallási vezetők különös felelősséggel viseltetnek a felnövekvő nemzedék iránt. Tehát, hogy megtanítsák a fiatalokat arra, hogy egy más kulturális, egy más vallási környezetben a másikat tisztelni kell. És erre nevelni kell más vallási hagyomány, más nyelvi hagyomány, és így tovább. És a másik pedig, hogy Isten nevében semmiféle háború és semmiféle erőszak nem igazolható. Hát ez nem csak a közel-keleti eseményeket érinti, hanem az ukrajnai eseményeket is érinti, bár az ukrajnai eseményekről szóló pontokat Moszkva dolgozta ki, ott bizony elég több értelmű megfogalmazások vannak, sőt homályos megfogalmazások, ami jelzi, hogy Moszkva számára fontos, hogy az ukrajnai görögkatolikus egyház, az ukrajnai Moszkvától elszakadt ukrán patriarkátus, és még van egy harmadik változatú ortodoxia, sorsa hogyan alakul. És ezért már korábbi nyilatkozatnak tulajdonképpen a gondolatát újra megfogalmazta, vagy idézte, ez pedig a következőben áll. Moszkva korábban feltételekhez kötötte a pápa és a pátriárka találkozóját, vagyis az Ukrajna területén lévő görögkatolikus egyház léte zavarja a párbeszédet. Ezért a 90-es évek elején Moszkva azt mondta, hogy a Vatikán számolja föl a görögkatolikus egyházat, illetve korlátozza a működését. 21 néhány éve folyamatosan ezt a szöveget hallottuk, de annyira, most nem akarok belemenni, de éppen Hilarion metropolita legalább háromszor nyilatkozta azt, hogy a görögkatolikus egyház, ez a Vatikán mindenkori spec projektje az ortodoxok beolvasztására. És ugyanez a Hilarion most már az ellenkezőjét vallotta, azt mondta, hogy a görögkatolikus egyháznak joga van a létezéshez, viszont az a fajta módszer, hogy ez egyik egyház egy másik egyházból egy csoportot kiszakít, és azt egyesíti Rómával, ez a módszer már nem célra vezető, sőt nem is szabad ezzel a módszerrel élni.
Igen, de hát természetesen ez már hatalmi szóval egyébként is megvalósíthatatlan lenne. Tehát azt hiszem, hogy ennek a veszélye nem áll fönn, csak a rossz beidegződései, a történelmi emlékezet az, amely erre sarkalja esetleg az ortodox gondolkodókat.
Hát alapvetően itt Ukrajnáról van szó, mert a világon 22 keleti szertartású katolikus egyház van, ebből az egyik az ukrajnai görögkatolikus, ezek az egyházak egyesültek Rómával, tehát hozzánk tartoznak, a pápa főségét elismerik.
És ez még a 18. századra megy vissza, meg a 17. századra ez a történet.
Igen, illetve Ukrajna esetében 1596-ra, amikor a Breszti Unió, a Breszti Egyesülés megtörtént az akkori Lengyel-Litván fejedelemség területén, ez a település, vagy ez a város ma a Belorusszia területén van. Akkor azonban ezt az egyesülést teológiai párbeszéd előzte meg. Tehát nem arról volt szó, hogy a fönnálló politikai hatalom, amely katolikus volt, beolvasztotta, vagy leszakította az ortodox egyház testéről leszakított egy részt, csak úgy, hatalmi szóval. Nem. Teológiai megbeszélésnek lett az eredménye. Mint ahogyan a firenzei zsinat 1439-ben és a lioni zsinat is komoly teológiai párbeszéd után született meg. És mindegyik uniós zsinat, azt kell mondani, iszlám fenyegetettség közepette született.
Ez nagyon izgalmas, mert most is és akkor is ez a fenyegetettség, ez a kusza állapota a világnak, végül is az egymásra találás, az egymás felé való közeledés mozgató rugói között fontos szerepet játszik.
Egyébként ezt az egyik rendi testvérem pedzegette ezt a gondolatot, és szószoros értelmében igaz, hiszen az ortodox, a moszkvai patriarkátus, ugye létszámát tekintve a legnagyobb, a 14 ortodox egyház közül.
A bizonyos autokefál egyházak között,
az ugye? Az autokefál, ami persze humorosan azt jelenti, hogy önfejű, tehát hogy saját igazgatású, nincsen alárendelve. Ezek mellé rendelt egyházak. Itt körülöttünk ez a szerb ortodox egyház, a román, a bolgár, és sorolhatnánk még tovább ezeknek az egyházaknak az elnevezését. Egymástól függetlenül léteznek, nincsenek alárendelve, ezért igazából a párbeszéd rendkívül nehéz, mert Konstantinápollyal a párbeszédünk folyamatos. Ferenc pápa, Bartolomaiosz patriárka évente kétszer is találkoznak hivatalosan.
És így volt már II. János Pál idején is, meg a 16. Benedek idején is, tulajdonképpen 6. Pál pápa óta ez a kapcsolat tényleg testvéri és szívélyes.
Igen, éppen ezért óriási jelentőségű, hogy most Moszkva is megtette azt a lépést, amit Konstantinápoly már 64-ben megtett. És erre nagyon-nagyon várt a Vatikán, ennek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Vajon mi az, ami miatt végül is most 2016. februárjában létrejött ez a várva várt készfogás?
Azt mondják, hogy két éve kezdődött el a komoly párbeszéd, illetve a találkozónak az előkészítése, és nyilván a dokumentumnak a megfogalmazása, de ez teljes titokban ment. Orosz részről annyira titokban, hogy a február elejé bejelentés előtt 4 vagy 5 nappal a patriarkátus szóvivője kifejezetten cáfolta, hogy a közeljövőben egy patriárka és pápa közötti találkozó létrejön. És ez még azt is jelenti, hogy egy nagyon szűk kör az ortodoxok részéről, egy nagyon szűk kör dolgozott a 30 pontos nyilatkozat megszövegezésén. De mondhatjuk, hogy Vatikán részéről is minden bizonnyal nagyon szűk csoport készítette ezt a dokumentumot, és erre bizonyítéként szeretném idézni az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjének, Szjatoszláv Sevcsuk érseknek a kommentárját, amit a megjelent záró nyilatkozathoz fűzött. Nagyra értékeli önmagában az eseményt, hogy ez a találkozó létrejött, különösen azt, hogy most már őket most Moszkva nem csak hogy elismeri, hanem hogy joga van ezentúl a görögkatolikus egyháznak, bárhol is vannak a hívei, lelkipásztori gondoskodásban részesíteni. Persze Sevcsuk azt mondja, hogy ezek szerint, ha a szöveget szigorú értelembe vesszük, vagy tágabb értelembe, akkor az Orosz Federáció területén is van joga a görögkatolikus egyháznak az ott élő görögkatolikusok lelkipásztori gondozására.
És természetesen a Krimben is.
Természetesen a Krimben is, ahol már, mióta Oroszországhoz tartozik, az orosz törvények léptek életbe, és az ottani egyházközségeket a szovjet terminológiával át kellett regisztrálni, vagyis összhangba hozni az orosz országban érvényes egyházakra vonatkozó törvénnyel. De ez azt jelentette, hogy a Krímen likvidálták a görögkatolikus egyházat.
Mint 46-ban az egész ukrajnai meg kárpátaljai görögkatolikus egyházat.
Igen, igen. Hát aztán, aztán azt mondta még Sevcsuk érsek, hozzáfűzte, hogy valóban egy szűk kör dolgozott a Vatikánban ezen a szövegen, hogy a keresztény egységtitkárságnak az illetékessége teológiai kérdésben szólni. Ez a dokumentum viszont nem teológiai, hanem társadalmi és politikai dokumentumnak bizonyult, ahogy azt az orosz fél teljesen egyértelművé tette, miután megjelent a dokumentum, és azt mondja, hogy én is tagja vagyok ennek a bizottságnak, még 16. Benedek nevezett ki, de nem csak, hogy nem kérdezték meg a véleményemet, hanem nem is tudtam róla, hogy ez készül. És akkor azért ezt a fájdalmas pontot meg kell említeni, hogy úgy döntöttek fölöttünk, mondja az ukrán érsek, hogy meg sem kérdeztek bennünket. Márpedig 4 pont is szól Ukrajnáról, a pozitívum, hogy létezhetnek, hogy gondozhatják a híveiket, a negatívum, hogy felszólítja a dokumentum a görögkatolikusokat, hogy tartózkodjanak mindenféle olyan megnyilvánulástól, ami az ortodoxokat sérthetné.
Ami egy rettentő tág gumi elvárás.
És hát legfőképpen ebben a nagyon nehéz politikai helyzetben, amelyet teljesen másképpen ítél meg Ukrajna és Oroszország, a dokumentum egy kifejezetten egy orosz szemszögből megfogalmazott mondatokat eredményezett. Ukrajna agressziónak minősíti, nem pedig polgárháborúnak ezt az eseményt. Ezt is nehezményezte Sevcsuk érsek, hogy bizony zűrzavaros a megfogalmazása ezeknek a pontoknak, és a Vatikánnak a követét meg fogja kérdezni, a nunciust, a kijevi nunciust, hogy legyen szíves, magyarázza meg, hogy Vatikán mit értett ezek alatt a szavak alatt, mert számára és sok ukrán számára nem világos, hogy ezek mit jelentenek. De nagyon szépen zárja a nyilatkozatát, azt mondja a híveinek, hogy bár fájdalmas a dokumentumnak több pontja ránk nézve, ukránokra nézve, de senki ne vonjon le ezekből messze menő következtetéseket, és pláne ne ítélje el a pápát, mert számunkra, görögkatolikusok számára a létünknek a lényegéhez tartozik, hogy a pápa főségét elismerjük. És éppen ezért szenvedett több mint 40 éven keresztül, 1946-tól, amikor egy tolvonással megszüntették az ukrán görögkatolikus egyházat, és beolvasztották a moszkvai patriárkátusba, természetesen Sztálin vezénylete alatt, de a patriárkátus is természetesen a jóváhagyását adta, azért ezt a zsinatot, aminek pont most lesz márciusban a 70. évfordulója. ezt a zsinatot úgy apostrofálta valaki, hogy teológiai érv, vagy teológiai érvekként a Mauser szolgált. Mert az ott leültetett papok, egy püspök sem vett részt, mert mindegyik börtönbe volt, görög-katolikus püspök. Tehát mondjuk úgy, hogy a tanácskozás résztvevői háta mögött ott volt a Kalasnyikov.
Igen. Sztálint említettük az előbb, szokták joggal elmarasztalni az orosz ortodox egyházat, hogy a cezaropapizmus öröksége nyomán mindig kritika nélkül végrehajtója a cár, vagy később a pártközpont utasításainak, illetve a mindenkori orosz hatalom gyakorlójának. Ugyanakkor én emlékszem rá, hogy Gorbacsov is, és talán Jelcin is hívta a pápát oroszországi látogatásra, és hát az akkori Alexi pátriárka ennek mindig ellenállt, és nem volt hajlandó ő is meghívást eszközölni, máshogy meg a pápa nem mehet valahova látogatóba, csak hogyha a helybeli egyház és a helybeli közhatalom gyakorló legmagasabb hivataltól is érkezik számára a meghívás. Hát ha nem is oroszországi meghívás érkezett Ferenc pápának, de az, hogy Havannában találkoztak a pápa és a moszkvai pátriárka, ez jelzi azt, hogy itt egy nagyon nagy változás történt, és nem szükségszerű, hogy ez a Kreml parancsára történt, mert sokan ezt emlegetik, hogy biztos a Putyin van a dolog mögött.
Szerintem ő is ott van.
Ő is ott van, igen, de ilyen értelemben azért van egy önjárás az ortodox egyháznak, ezt akartam ebben mondani, hogy korábban az ellenállás ott volt, jól lehet a politikai hatalom árnyaltabban gondolkodott, vagy más érdekektől motiválva.
Egyébként, hogy második Alexire visszatérjek, 1994-ben itt járt Magyarországon.
És próbálta Várszegi Gasztrik és még egy pár szereplő a panonhalmi találkozót összehozni.
De hát előtte Esztergomba volt a bazilikában, Paskai bíboros fogadta, én voltam a tolmács, és a háttér dolgokat nagyon jól ismertem. A mostani Kirill pátriárka volt, az akkori pátriárka.
A külügyminiszter.
Tehát ő volt jelen Magyarországon. Valóban a panonhalmi találkozó attól kezdve, már az elképzelés akkortól kezdve datálható, de én azért ezt a 94-es eseményt nagyon nagyra tartom, és azt mondom, hogy ez is hozzájárult, hogy most ez a kubai találkozó létrejött, és akkor, ha már itt tartunk, akkor azt is jelezném, hogy 3 évvel ezelőtt moszkvai ismerőseink meghívására Székely János segédpüspök úr vezetésével 5 Oroszországba látogattunk, és Kirill pátriárkához bejelentkeztünk hivatalosan, hogy Erdő Péter bíboros úr üdvözletét átadjuk. Ugyan a pátriárkával nem találkoztunk, de Ilarion helyettese fogadott bennünket. És a Ilarionnak a helyettesét most ott láttam Kubába, a 100 fős orosz delegáció között.
100 fős? De ez nem mind a pápa tiszteletre ment, hanem hát van egy nagy latin-amerikai körútja, illetve most olvastam, hogy épp azt hiszem a déli sark körön valami orosz kutatóállomáson lévő kis kápolnában mutatott be szentmisét a pátriárka, tehát ez egy nagy utazás része.
Ebben tökéletesen igazad van, de ettől függetlenül a pápával való találkozásnál 100 moszkvai küldött vett részt, volt jelen.
És a fényképeken látszik a pápán, meg a pátriárkán kívül még talán 3 ember, tehát volt egy 4 szemközti megbeszélés, valószínűleg volt egy protokolláris köszöntésük egymásnak, és ott volt egy nagyobb találkozó.
Igen, a legelején leültek, és azt mondta a pápa, hogy végre valahára. És a pátriárka pedig azt mondta, hogy alkalmas helyen és alkalmas időben.
Beszéljünk erről az alkalmas helyről. Nem pikáns ez, hogy egy kommunista ország, és nem tudom mennyire igaz, de ezt olvastam, hogy a pápa megkérte Raúl Castrót, egyengesse ő is a találkozás útját.
Hát a pikantéria mindenképpen az, hogy azért Kubát mind a mai napig Oroszország szatellitállamának tartják. Kubában ma is sok politikai fogoly ül börtönbe, ma is menekülnek Kubából. De én azt hiszem, hogy Ferenc pápa számára, ahogy ő mondta, teljesen mindegy, hogy hol. Ő nem európai pápa. Ő tud az eseményekről, hogy mi történt, de ő, ahogyan a szövegek mondják, ő egy baloldali típusú pápa, nem politikai értelemben, hanem szociális értelemben. Hiszen ahol ő felnőtt, ott súlyos szociális problémák voltak és vannak, és erre egyfajta választ a szocializmus adott. Nyilván a szovjet változat az kudarcba fulladt, nem valósult meg, de azért mind a mai napig Dél-Amerikában, vagy éppen Latin-Amerikában azért ez még eleven dolog. Egyébként azt mondják, hogy tulajdonképpen nem lépett Kuba földjére a pápa, mert a reptér az egy semleges terület, és Kirill pátriárkának feltétele volt, hogy semleges helyen találkozzanak, mert ha Európában találkoznak, ez azt jelenti, hogy a pápa levadászta a pátriárkát. Ha a pápa elmegy a pátriárkához, akkor megsérti a pátriárka kánonjogi területét, tehát ahol ő a főnök. Európában pedig a pápa a főnök. Viszont Latin-Amerikában, mert mégiscsak ott volt a találkozás, mert azt mondják, hogy egy másik földrész, nem, Latin-Amerikában történt.
Latin-Amerikában egy kommunista országban, de egy katolikus és nem ortodox hagyományú országban. Tehát egy-egy.
Igen, és a nyilatkozatban, az idegen nyelvű szövegben egyértelmű, hogy a köszöntésüket Latin-Amerikának küldik, és a többi kontinensnek. El kell fogadnunk, hogy ez az üzenet Latin-Amerikának szól először, és utána a többieknek is.
Mielőtt a esetleges folytatásáról, vagy következményeiről kérdeznélek, előttem van egy kis papír, egy kis kimutatás az orosz ortodox egyházról. Mert tudjuk, hogy a legnépesebb ortodox egyház, hogy is néz ez ki? Tehát a jurisdikciója a pátriárkának kire, kikre terjed ki?
Először is a mai Orosz Federáció területén mindenütt ő az illetékes ortodox főpap. Valamint a szovjet utódállamokban, tehát Belorusszia, Ukrajna, Kazahsztán, tehát az összes többi olyan ország, amely függetlenné vált a Szovjetunió szétesése után.
Ukrajna a problémás eset, mint említettük.
A legproblémásabb eset természetesen Ukrajna, de azért azt is tudni kell, hogy nagy létszámú egyházközségei, sőt püspökségei vannak külföldön az ortodox egyháznak. Ezt a területet nevezik távol külföldnek. A közel külföld az a poszt-szovjet vidék. Ha ezt így összeadjuk, akkor valóban nagy területre terjed ki a joghatósága a pátriárkának, és éppen emiatt a püspökök, papok és egyházközségeknek a száma, illetve létszáma hihetetlenül nagy. Per pillanat 354 püspöke van a moszkvai patriárkátusnak, 2009-ben 154-jel kevesebb volt. Tehát azóta 154-jel gyarapodott. Az egyházmegyék száma ma 293, 2009-ben 134-jel volt kevesebb, tehát ennyivel gyarapodott. Érsekségeket hoztak létre, 27 új érsekséget. A templomok száma most 34.764. Ez 3.379-el több, mint 2013-ban. És 7.955-tel több, mint 2009-ben.
Ne soroljuk tovább a számokat, mindenesetre ez jelzi a méreteket, a hívek számát mennyire teszik, mire teszik, 100 millió körül itt olvasok, de lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb.
Hát ennél mondtak többet is, de 50 milliót is olvastam. Nyilván körülbelül a megkeresztelte 2%-a jár rendszeresen templomba, de általában egy megkeresztelt ortodox hívő akkor is ortodoxnak vallja magát, hogyha a templom küszöbét nem lépi át évente sem.
Sztalin is kispap volt.
Igen, igen. Tehát meg azt is hozzá kell tenni, hogy orosz nyelven pravoszlávnak nevezik magukat, nem ortodoxnak. Ez azt jelenti, és a pátriárka most már az ötödik éve, hogy pátriárka, nyilatkozataiban, megszólalásaiban rendszeresen arról beszél, hogy a mi pravoszláv egyházunk, a pravoszlávia, nem azt mondja, hogy a kereszténység, nem azt mondja, hogy az evangélium, erről is beszél, de azt mondja, hogy a pravoszlávia ez egy speciális, kelet-európai, orosz fönnhatóságú vallás.
Hogyan képzelhető el a közeljövő? Hát nyakunkon vannak nagy évfordulók. Jövőre lesz 500 éve a nyugati egyházszakadás, tehát a luteri reformok elindításának 500. évfordulója, és ha mi személy szerint nem is érjük meg, de a 2054 is itt van, amikor 1000 éves lesz ez a rossz emlékű egyházszakadás, amely már, ha nem is szűnt meg, de a kölcsönös kiátkozás az oroszokra is érvényesen visszavonódott, tehát amit Athenagorasz és VI. Pál megtett, az az ellenséges mindennapi orosz reakciók ellenére is azért átment a köztudatba, azért nem eszik meg a katolikust most már Moszkvában.
Hát sem Moszkvában, sem Ukrajnában. A harkovi püspök szavait idézem, aki azt mondja, sírokaradjuk, a püspök atya, Ferences, azt mondta, hogy ezek után már, miután a pátriárka azt mondta, hogy testvérek vagyunk, egy pravoszláv hívő átlépheti a katolikus templomot, és ezzel nem követ el halálos bűnt. Mert mi eddig is testvéreknek neveztük a pravoszlávokat, de ezt ők nem viszonozták. Viszont a nyilatkozat után már tulajdonképpen kötelezően minden pravoszláv bennünket, katolikusokat kell, hogy testvéreknek tekintsen. És ez deklarálva van, tehát a dokumentumnak óriási a jelentősége, akkor is, hogyha ennek nem lesz azonnal gyakorlati következménye, de ez feketén-fehéren le van írva, az is le van írva, hogy közösen vagyunk felelősek az Isten igéjének a hirdetéséért.
Én úgy tudom, a zsinat óta legalábbis, ha nincs katolikus templom elérhető közelbe, a vasárnapi miselátogatási kötelezettségemnek katolikus emberként eleget tehetek azzal is, ha egy ortodox templomban veszek részt a Szent Liturgián.
Ez így is van, ma is.
De ez nem volt kölcsönös ezek szerint.
Ma is érvényes. A 70-ben volt egy zsinatuk, akkor választottak új pátriárkát, Pímen pátriárkát, és akkor, hogy az ő nev is hangozzék el, mert kulcsfontosságú, Nikodim érsek, aki a külügyi kapcsolatokért volt felelős, és aki lelkiatya volt a mostani Kirillnek, és aki a 70-es években a Rómához való közeledésnek a kulcsfigurája volt, azt javasolta, és el is fogadta a zsinat, hogy a katolikusok áldozhassanak ortodox templomba. De éppen ez már most nincs érvényben, ez egy ideig érvényben volt. Itt a lényeg az, hogy...
Ez már nincs érvényben?
Ortodox részről nincs érvényben. Tehát templomba sem szabad belépnie. Na most nyilván ez azért vannak normálisanban gondolkodó ortodoxok, de az az igazság, hogy a legbuzgóbb, tehát akik rendszeresen templomba járnak, ők nagyon katolikus ellenesen voltak nevelve.
Hát Dostojevszki is úgy volt, mert Jézus antikrisztus, a jezsuita, meg a pápa általában egy 19. századi orosz regényben.
Hát nem véletlen az egyik orosz kommentár, egy Vatikán szakértő azt mondta, hogy itt bizony a jezsuiták titkos ügylete zajlik, levadásza a Szent Ortodox Egyházat, ez már napnál világosabb. Szóval azért a pápánknak a jezsuita múltja egy ilyen politikai pravoszlávia gondolkodás módjában azért jelen van. Viszont, hogy a gondolatodat folytassam, és ezt mindenképpen el kell, hogy hangozzék, hogy elismerték, a dokumentum elismeri a keresztség szentségét.
Kölcsönösen, tehát?
Kölcsönösen. Az azt jelenti, hogy keresztények vagyunk, mert a nagyon szélsőségesen gondolkodó pravoszlávok, ortodoxok, most az oroszokra gondolok, nem csak szakadároknak, hanem még kereszténynek sem fogadnak el bennünket, mondván, hogy nem hisszük a Szent Háromságot.
Nem úgy hisszük, mint ők?
Nem. Mert hogy a filioque, tehát amit a hiszek egyben úgy imádkozunk, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, ez a keleti egyház hitvallásából hiányzik, az és a Fiútól, amit latinul filioque-nak nevezünk, és a Az egyszerű, mert nem tudom másképpen fogalmazni, teológiai gondolkodású ember fejében az azt jelenti, hogy a katolikusok nem hiszik a Szent Háromságot. A filioque miatt. Persze ez egy fura gondolkodás, de ezt olvastam, meg hallottam is most a pápa és a pátriárka találkozója után. Igenis, ma ezt komolyan fölvetik.
Hogyan tovább? Mi lesz most? Mit gondolsz, mi következik ebből? A dokumentum is utal rá, hogy most már a Jóisten kezében van a dolog, az alkalmas időben az alkalmas lépések megtörténjenek az egység fele, és hát gondolom, hogy le vannak fektetve azok az alapok, amelyeken elindulhat egy vegyes bizottság, és lesz esetleg egységes időpontú húsvét, meg hasonlók.
Hát, hogy megboldogult Paskai bíboros urat idézzem, akinek szintén vannak érdemei, hogy ez a találkozó létrejött. A kommunista időben, amikor valami kényes kérdés merült föl, hogy engedélyezi-e nekünk, ferenceseknek, az állami egyházügyi hivatal, hogy mondjuk építkezzünk, vagy hogy valamit csináljunk, ez volt mindig a kérdése, hogy volt-e rá precedens? Márpedig ez a dokumentum, ez precedens értékű. Ezután már bizonyos kérdéseket, ha valaki megkérdőjelez, akkor azt mondhatjuk rá, hogy ebben a kérdésben már nyilatkozott az orosz egyház legfőbb vezetője, a pátriárka. Tehát ami le van írva, a precedensre hivatkozhatunk, és ez azt hiszem egy olyan egyházjogi fogalom, ami ebben az esetben, hiszen azért ez a dokumentum sok szempontból jogi megfogalmazásokat is használ, erre is érvényes. És még hozzátenném azért a jövőre vonatkozóan, hogy nem csak a közös keresztséget kell, hogy elismerjék az ortodoxia, hanem hogy van érvényes papságunk, és hogy a szentségeink érvényesek, a szent mise, az oltári szentség, és az összes többi, a papság szentsége létező valóság. Mi ezt az ortodox egyházról már régóta valljuk, hogy érvényes a papságuk, érvényes a püspök szentelésük, Krisztus valódi egyháza, azzal a hiánnyal, hogy Róma főségét nem ismerik el. De az összes alapkérdésben egyébként azonos a nézetünk, de a történelmi események úgy hozták, hogy annyi ellenségeskedés, és mondhatom nyugodtan gyűlölet halmozódott föl, hogy ezek miatt nem látják, és most itt az ortodox hívekre gondolok, hogy mi mégiscsak egyek vagyunk. Csak egyetlen példát mondok. Ugye nem fogadják el a tisztító helyet, mondván, hogy ezt a katolikusok találták ki, és a katolikusok dogmatizálták. Erre a következő egyszerű válaszom van. Az ortodox hívők minden nap, vagy minden évben mondatnak gyászmisét. Ergo, hiszik, hogy létezik a megtisztulás állapota, mert ha nem lenne, akkor miért mutatnak be érte szentmisét? Akkor nincs értelme. Egyébként az elhunytakért végzett imádság alapján mondhatjuk, hogy létezik a tisztulásnak az állapota. Van szentírási háttere is, de egyértelmű, hogy az ősegyház imádkozott az elhunytakért, tehát hitte, hogy van közbülső állapot.
Nem biztos, hogy sok ortodox hallgatja ezt a műsort, tehát azt hiszem, hogy ne menjünk bele abba, hogy ebbe a kérdésben igazunk van, nyilván igazunk van. Közel-keleti keresztények sanyarú helyzete, Szentföld kérdése mind azt hiszem ösztökélte, elősegítette, sürgette ezt a találkozót, amire most érett meg a helyzet.
Hát erre azt mondhatom, hogy Ferenc pápa évek óta folyamatosan nyilatkozik a közel-keleti keresztények érdekében, bár tudjuk, hogy az ott élő keresztények nagyobb része ortodox.
És hát állítólag sok keleti keresztény, illetve a közel-keleten élő keresztény hagyományosan, még a török ottomán birodalom idejére visszatekintve is, a cárt, az orosz egyházat tartotta legfőbb pártfogójának, és hát ennek anyagi vonzata is volt, tehát nagy áldozatokat hoz, és nagy eredményeket ért el, azt hiszem az orosz ortodox egyház a görög egyházzal karöltve, mert azt hiszem, hogy a konstantinápolyi pátriárka is részese ennek, tehát a keleti kereszténység, hogy túlélte az évszázadokat, nem biztos, hogy a mai problémákat túléli, az köszönhető a pápán kívül, meg a nyugati kereszténység és a ferences renden kívül Moszkvának is, meg Konstantinápolynak is.
Az anyagi támogatás ma is megvan. és az orosz hadseregnek a szíriai beavatkozását értelmezik úgy is a nagy közönség számára, hogy az ott élő keresztények védelmében is történt, és történik ez a beavatkozás. Sőt, volt egy nagyon meredek nyilatkozata a moszkvai pátriárka kommunikációs igazgatójának, Chaplin papnak, hogy a Szíriában zajló háború, ez a szent háború. És azért ez kiverte a biztosítékot, ez az ősszel, decemberben volt ez a nyilatkozata, kiverte nem csak az egyháznál, hanem Putyinnál is kiverte. Mert azért, szóval középkorban létezett, de hogy most szent háború lenne, ez megkérdőjelezhető. Nyilvánvaló, hogy a közel-keleti keresztényekért mindent meg kell tenni, és ennek a záró dokumentumnak számtalan pontja jelzi, hogy felelősséggel tartozunk értük, meg kell őket védeni, 2000 éves múltra tekintenek vissza, hát Damaszkuszban keresztelkedett meg Szent Pál. Erre a területre nem mentek keresztény misszionáriusok, mert nem volt rá szükség, mert ott születtek meg az egyházközségek. Tehát ősi keresztény terület, és így a dokumentumnak köszönhetően egy másik, egy nagy létszámú ortodox egyház is védelmébe vette, és védelmébe veszi az ottani keresztényeket. Bárcsak a világ felelősei, akik vajmi keveset tettek annak érdekében most már évek óta, hogy az ottani keresztényeket megvédjék, tehát ne fegyverrel támogassák a helyi hatalmat, hanem más megoldást kell találni, és akkor a keresztények nem hagynák ott azokat a területeket, ahol 2000 éve élnek, és az nem csak a szülőföldjük, hanem van olyan keresztény csoport, amely arámul misézik, és arámul beszél Jézus anyanyelvén. Tehát itt olyan kincsek, olyan lelki gazdagság tűnik el, vagy a szemünk látára tűnt el most az épületekről, meg a műemlékekről nem is beszélve, hiszen az is része a keresztény kultúrának. Úgyhogy emiatt a pátriárka szava, főként az, hogy ott van mellette Ferenc, rendkívüli módon fölértékelődik. És ennek a találkozónak számunkra, katolikusok számára ez óriási jelentősége, és azt hiszem, hogy ezt kell kiemelnünk. A hiányosságokat, meg ami miatt talán elmarasztalható lenne a dokumentum, azokat tudomásul vesszük. Kompromisszum született.
Nem kompromisszum pedig... nélkül nincs dokumentum. Tehát nem lett volna dokumentum, hogyha minden igényt minden oldalon kielégít. Természetesen nem jó, hogyha van, aki úgy érzi, hogy most ő vesztes lett, de azt hiszem, hogy a nagy összefüggésében kell tekintenünk ezt a történelmi eseményt. 1054 utána említettük a lioni, meg a firenzei zsinatot, és 1964-et, és most 2016-ot, ha nem is olyan ünnepélyes, de jelentős fejezete lesz az egyház történelmnek ez a találkozó, és egy új kezdetet jelent.
És még azt hiszem, befejezésül mindenképpen meg kell említeni a pán ortodox zsinatot, amely ez év pünkösdjén, Kréta szigetén lesz, ott kerül megrendezésre. Ez a 14 autokefál önálló ortodox egyház.
Önfejű, hogy mondta?
Hát igen, mert autó, és ugye kefál azt jelenti, tehát önálló ortodox egyházaknak lesz a találkozója. A jelentősége azért nagy, mert a primus inter pares, tehát az első, az egyenlők között, ez a konstantinápolyi pátriárka, aki ma is fönntartja magának a jogot, például arra, hogy Ukrajna területe, ő hozzá tartozik, mert Ukrajnában, 988-ban Konstantinápoly vitte Ukrajnába a kereszténységet. Persze akkor Kievi Rusznak nevezték, és ezt az igényét ma is fönntartja. Ez egy nagyon kényes kérdés. De ez elő fog kerülni a zsinaton. A legfontosabb az, hogy hát 1000-valahány év nem volt zsinatuk, ahol minden autokefál ortodox egyház jelen lett volna.
És most mindenki jelen lesz?
Most mindenki jelen lesz, és Kirill számára azért is fontos volt ez a találkozó, mert Bartolomaiosz X-szer találkozott már a pápával, a pápákkal, illetve Konstantinápoly, ahogy ezt már az elején már megemlítettük és ki is fejtettük, 50 éve már eleven kapcsolatban van. És Kirill számára fontos, hogy most már ő is találkozott azzal a pápával, akivel Bartolomeosz folyamatosan. Tehát már vele is szóba állt, és a tekintélyét lényegesen emeli, meg az is hozzátendő, hogy a moszkvai patriárkátus híveinek, papjainak, püspökeinek a létszáma akkora, mint az összes többi együttvéve.
És nem minthogyha igazán ez lenne a lényeg, de tizede, tizenketted része a felsorolt orosz ortodox egyház mutatói mindannak, amivel a katolikus egyház rendelkezik. De azt hiszem, hogy nem ez a lényeges, hanem hogy Krisztus testét ne törjük darabokra, hanem egy legyen.
Igen, hát ez a mondat ott van a dokumentumban, hogy imádkozunk, hogy ahogyan én és az Atya egyek vagyunk, úgy ti is legyetek egyek. És ez egy olyan mondata az evangéliumnak, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni. És Szent Ágoston mondta, hogy nincs semmi, ami indokolná a szakadást. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szakadást elkerüljük, vagy pedig, hogy helyreállítsuk az egységet. Erre az ő munkássága teljesen egyértelműen rávilágít, rengeteg nehézség volt. Az utolsó mozzanatig elment a párbeszédben. Az utolsó mozzanatig. Nem gyűlölte, nem kicsinyelte le, nem azt mondanánk, hogy nem cikizte az ellenfelét, hanem meghallgatta, válaszolt rá, és így tovább, és itt. Tehát ez a járható út. És mi ezt az utat járjuk, azt mondta a pápa, hogy bajba lennénk, hogyha jön az utolsó ítélet, és jönne velünk szembe Krisztus, és még mi mindig külön-külön-külön mennénk. Talán, ha egy kis utat megteszünk közösen, már pedig ez most egy közös út, és jön szembe velünk Krisztus, akkor nem fogja azt mondani, hogy hát még mindig ott tartotok, mint régen. Tehát már elindultunk a felénk közeledő Krisztushoz, azzal, hogy egy olyan útra léptünk, és ez most csak nem jelképes, hanem ez valóságos dolog, olyan útra, amelyet ezután együtt járhatunk, persze a tanításbeli különbség sajnos megmarad, de együtt járhatunk az ortodox világgal, akkor is, hogyha van, akinek közülük ez nem tetszik, vagy kritizálni fogja, sosem lesz olyan, hogy egyetértés. Mint ahogy Bartolomeosz is azt mondta, hogy egy egyháznak is, itt konkrétan az ukrán egyházat mondta, önállóságot adjunk, ehhez hiába kérjük ki az összes 14 ortodox egyház véleményét, úgysem lesz soha közös vélemény, mert a történelem ezt bizonyítja. Soha nem fognak tudni megegyezni. Tehát az, hogy most például ez a legfrissebb esemény, hogy a cseh és szlovák ortodox egyházat most a napokban fogadta vissza Bartolomeosz saját joghatósága alá. Noha ez a terület a szocialista korszakban Moszkvához tartozott. Tehát Konstantinápoly továbbra is úgy gondolkodik, hogy ez egy kényes téma, de van olyan rész, és itt például Ukrajna, ahol ezt a bizonyos jogát fenntartja. Nagyon kényes kérdés, nem fog megoldódni a jövőben, tehát rövid időn belül, de szóval az egység helyreállítása, ez tényleg mindennél fontosabb, és ennek a találkozónak, ennek a, hát nyugodtan mondjuk, hogy történelmi jelentőségi találkozónak ez a legfontosabb üzenete, hogy az egység felé haladunk.
Hidász Ferenc, ferences szerzetessel, egyháztörténésszel beszélgettünk a pápa és a moszkvai pátriárka februárban a havanai repülőtér várótermében megtörtént történelmi találkozójáról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.